Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint a szól hozzánk a János evangéliumának 6. fejezetéből, a 16-tól 21. terjedő versekből.
Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, a Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 utamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra, ahová tartottak.
Váltsuk meg fejünket és imádkozzon. Áldunk téged, Istenünk, mert neked természetfeletti hatalmad van. Áldunk téged, hogy amiről az ószövetségi profécia írt, Jézus Krisztusban teljesedett be, ezért mi ő általa ismerhetünk, láthatunk annak az Istennek, aki vagy. Köszönjük, hogy szent lelked és igéd által itt vagy velünk teljes valósággal. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nem mindig könnyű ezt elhinnünk. Nehéz megbizonyosodni a te jelenlétedről, amikor az élethelyzetek, a látható körülmények ez ellen szólnak. Bocsáss meg, amikor nem tudunk benned bízni. Bocsáss meg, Urunk, amikor kishitűek vagyunk. Bocsáss meg, amikor félreismerünk téged, és félelmet kelt a te jelenléted. Áldunk téged azért, hogy a te igéd fényében annak láthatunk, aki valójában vagy. Szeretnénk ma újból közeledni hozzád. Szeretnénk, ha személyesen mondanád nekünk, én vagyok, ne féljetek. Szükségünk van, Urunk, a te bátorító, biztató, reménykeltő szavadra, hogy erőt merítsünk, és veled együtt tovább menjünk azon az úton, amelyen járunk kell egyen-egyenként, és amelyen gyülekezetünket vezeted. Könyörgünk, Szentlélek Isten, vigy el mindent a szívünkből, amely akadálya annak, hogy megértsük mindenben a te akaratodat. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenkel. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a felolvasott szakaszból emelem ki, illetve abból olvasom János evangéliumának 6. fejezetéből, 20. versből. Jézus így szólt hozzájuk, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy 2005-ben megjelent egy hír arról, hogy Izraelben, a Genezareti tónál, vagy más néven Galileai tengernél az egyik utazási iroda egy különleges élménnyel készül. Azt tervezték, hogy azzal ajándékozzák meg, illetve nem megajándékozzák, hanem lehetőséget biztosítanak az oda érkező turistáknak, hogy kipróbálják, milyen a vízen járni. Biztosan látta mindenki a híradásokból azt, hogy elsősorban Kínában sok olyan híd épül, aminek az alja a pallói üvegből vannak, és mindenki nagy félelemmel, vagy legtöbben nagy félelemmel mennek keresztül ezeken a hidakon. Valami egészen hasonlót tervezett ez az utazási iroda, mégpedig az, hogy a víz felszín alá néhány centiméterrel egy üvegpallót építenek, és így olyan, mintha mindenki kipróbálhatna azt, hogy milyen a vízen járni, természetesen jó pénzért. A 19. század végi és a 20. századi elsősorban német teológia, illetve természettudományos fejlődés is sok magyarázatot keresett arra, hogy vajon hogyan lehetne a vízen járásnak a történetét megmagyarázni úgy, hogy az egy bizonyítható történetté legyen. Ez a történet egy nagy hatású történet. Átszőtte a korai kereszténységnek is az életét. Mindamellett azt hiszem, hogy az egyik leghihetetlenebb történet is egyben. Nagy hatással volt a tanítványokra, Máté és Márk evangéliumában is olvassuk ezt a történetet egy kicsit bővebben, és aztán majd 60-70 év távlatából, amikor leírásra kerül János evangéliuma, János is ennek a történetnek a lényegét leírja. Érdekes módon azonban János ebből a történetből, leírásból kihagy egy részletet. Egy olyan részletet, ami az első két evangéliumban meglehetősen hangsúlyos. Mégpedig Péter vízen járásának a történetét. Így olvassuk Máté evangéliumában. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek és ezt mondták, kísértet ez, és ijedtükbe felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy, az parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A Biblia magyarázók azt mondják, hogy Máté és Márk evangéliumában az a hangsúlyos, hogy amíg valaki Jézusra figyel, addig nem süllyed. Mondhatnánk úgy is, hogy addig a vízen is tud járni. Jánosnak azonban ezzel a leírással más volt a célja. Elsősorban nem arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi milyen intenzitással figyelünk Jézusra, és vajon mi határoz meg bennünket. A környező hullámok, a vihar, vagy pedig Jézus Krisztus, akire függesszük a tekintetünket. János írása szerinti evangéliumban a hangsúly mindenek előtt azon van, hogy Jézus Krisztus Isten, Isten fia. A történet a kenyér szaporítás után játszódik, ami azzal ér véget, hogy Jézust királlyá akarják tenni. De arról olvasunk a történetben, vagy a leírásban, hogy mielőtt ez megtörténhetne, Jézus a tanítványokat szinte kényszeríti arra, hogy hajóba üljenek, és induljanak el Kapernaum felé. Ő elbocsátja a sokaságot, és felmegy a hegyre egymagába imádkozni. Azt hiszem, hogy senkit nem került el az, hogy ma április 8-án a választásnak a napja van. Nem szeretnék semmiféleképpen különösebb politikai párhuzamokat hozni az igével, azonban egy valamire szeretném mégis a hangsúlyt oda helyezni. Az elmúlt napokban, hetekben, sőt hónapokban annak voltunk a tanúi, sőt vagyunk most is a tanúi, hogy az ember mindenre képes a hatalomért. És valójában semmi sem szent. És rendkívül nehéz különbséget tenni ma az igazság és a hamisság között. És nehéz megmondani azt, hogy valójában mi is van a szavak mögött, mi az, ami valós, és mi az, ami nem. Mondhatnánk úgy is, hogy semmi sem szent. Mindent a hatalomért. És azt hiszem, hogy nagy titkot azzal sem árulok el, hogy bizonyos mértékben ez mindenkire igaz, aki hatalomra tör. Ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus a népszerűsége csúcsán van. Királlyá akarják tenni. Ő azonban hazaküldi a tömeget, és félrehúzódik, felhúzódik, felmegy egy hegyre imádkozni. Gyökösi Endre írja azt egy könyvben, hogy a tömegnek mindig kenyér király kell, aki kiszolgálja. Jézus azonban nem kiszolgálni jött az embereket, hanem szolgálni. Isten akaratát betöltve megmenteni az embert. A kérdés ezért alapvetően az, nem az, hogy mi jó nekem, mi szolgálja az érdekeimet, hanem hogy mi Isten akarata. És ezt Jézus történetéből nagyon világosan látjuk. Itt nem ír az ige kísértésről. Mégis, hogyha a szinoptikus evangéliumokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus földi szolgálatának az elején volt egy intenzív időszak, mikor a sátán kísértette. 40 napig böjtölte a pusztában. És arról olvastunk, hogy háromszor kísérti meg a sátán. És ebből az egyik kísértés a hatalomnak a kísértése. Arról olvasunk, hogy Jézus felviszi egy magas hegyre, megmutatja a világ minden népét és nemzetét, és azt mondja neki, hogy ha leborulva imádsz engem, neked adok mindent. És Jézus erre azt válaszolja, hogy egyedül az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Elkezdi Jézus a földi szolgálatát. Találkozik meg nem értéssel. Azzal, hogy félreértik őt, és félreismerik. Bármennyire is az ige fényében tanít az Isten akaratára, a nép vezetői, Izrael népének a vezetői, a farizeusok, a szadduceusok, a papsághoz tartozók, a főpap kapcsán mindig falakba ütközik. És annak vagyunk a tanúi, hogy ez a réteg folyamatosan próbálja Jézus valahogyan elveszíteni, és viszonylag korán már azt is elhatározzák, hogy Jézus meg fogják ölni. És most eljön egy olyan pillanat Jézus történetébe, amikor azt látjuk, hogy a népszerűség csúcsán van. Királlyá akarják tenni, egy szavába kerülne, és 5000 férfi állna mögötte, ami nem kis embertömeg. És bizonyára még sokan csatlakoznának hozzájuk, hogyha ő valóban királyként, földi királyként kezdene el működni. Még egyszer mondom, itt nem olvasunk a kísértésről, de mégis milyen erő kellett ahhoz, és milyen szilárdság Isten akaratában ahhoz, hogy ő ezen a ponton azt mondja, hogy menjetek haza, induljatok a túlsó partra, én pedig felmegyek a hegyre imádkozni. Jézus nem akar itt a nép élére állni, mert ő egyedül az Atya akaratát akarja betölteni. Mert az országa nem e világi, hanem mennyei. Ha tovább haladunk a történettel, arról olvasunk, hogy már hajnalodik. Amikor a tavon egy vihar tör ki, a Galileai tengeren, vagy másnéven Genezáreti tavon, nagyon hirtelen jöttek a viharok. egyik pillanatról a másikra. Talán nem indultak a tanítványok, még akkor, amikor szélcsend volt, de elhaladnak a parttól, mint egy 5 kilométerre, kicsivel már túl vannak az út felén, amikor vihar tör ki. És a tanítványok küzdenek. És ekkor feltűnik Jézus. Máté evangéliumában arról olvastunk, hogy mikor megpillantják, akkor kísértetnek vélik, és rémülten kiáltoznak. És ekkor szólal meg Jézus, és ez mindhárom evangéliumban benne van. Én vagyok, ne féljetek. Görögül ez így hangzik, ego eimi. Héberül, ani hu, én vagyok. És ez a kifejezés, ez egy nagyon fontos és egy nagyon jelentős kifejezés héberül, hogy ez Izraelben. Ez a kifejezés, ez nem az az én vagyok, amikor mi mondjuk belépünk az otthonunkba, és megszólunk csendesen, hogy én vagyok, ne jegyetek meg. Ez az én vagyok, ez egy olyan szópár, az alihu, amit csak a főpap mondott ki a szentély előtt. Évente egyszer, amikor ő azt szerette volna kifejezni, hogy az Isten most jelen van. Ez az alihu az Isten jelenlétére utal. És amikor Jézus így szól a tanítványaihoz, akkor ő ezzel nem csak meg akarja őket nyugtatni, hogy én nem egy kísértet vagyok, hanem én az Isten fia vagyok. Én Isten vagyok, aki jövök hozzátok a bajban, a nyomorúságban és a szükségben. Nem más, az Isten közeledik hozzátok. Az Isten fiával találkoztok, és találkozunk. Hogyha János evangéliumának az eddigi történeteire figyeltünk, akkor arról olvastunk a második fejezetben, a kánai mennyegző történetében, hogy a víz borrá változik. És azzal zárul ez a történet, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába. És aztán olvastunk további messiási jeleket. Messiási jel a kenyérszaporítás is. Ezért akarják őt királlyá tenni, mert az ószövetségi profécia szerint a messiás kenyeret ad a népnek. És itt egy újabb messiási jellel, egy isteni jellel találkozunk. Hogy Jézus önmagáról beszél így, hogy én vagyok az Isten, ne féljetek. Egyébként ez a mondás jelenik meg, aztán az evangélium későbbi részében is, amit majd fogunk olvasni, mikor ezeket a mondatokat olvassuk, hogy én vagyok a szőlőtő, a jó pásztor, az út, az igazság és az élet, a juhok ajtaja, és folytathatnánk tovább. János az evangéliumában elsősorban, ahogy mondtam, az igehirdetés elején is nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy mi vajon, mire figyelünk intenzívebben, Krisztusra vagy a környezetre, mindez, ami körülöttünk van a világban, hanem arra, hogy Jézus az Isten fia. Erősödjünk meg abban, hogy amikor mi Krisztusra tekintünk és hozzá kötődünk, mellette elköteleződünk, akkor az Isten mellett köteleződünk el. Arra hív itt János, hogy erősödjünk meg Jézus istenségében. És abban, hogy ő neki minden fölött van hatalma, a természet erői felett is. Hiszem és vallom azonban, hogy ebben a történetben többről van szó, mint arról, hogy Jézus Isten, és hogy Ura természet erői felett, hanem van személyes üzenet is ezen túl, ami számunkra. Ez a történet akkor játszódik, mikor vihar van a tavon, és a tanítványok küzdenek. Sokan hiszik azt, hogy a kereszténység egy tükörsíma tavon való csónakázás, ahol minden szép, csupa öröm és boldogság. Nem tudnám megmondani, hogy hány olyan igehirdetést hallottam, református és más felekezett igehirdetést is, ahol oda csúcsosodott ki az igehirdetés, hogy a keresztény élet egy boldog és kiegyensúlyozott élet. Jézus ezt sehol nem ígéri. Jézus sehol nem mondja azt, hogy a követőit nem érik tragédiák, hogy a követői nem jutnak bajba. A tanítványai útja mindig kikövetett lesz. Soha nem szól arról Jézus, hogy a tanítványait, az ő követőit elkerüli a fájdalom, a betegség és a halál. Gondoljatok csak a 12-re, illetve a 11-re, mi történik az apostolokkal. A hagyomány szerint János kivételével, aki az evangélium szerzője, mindannyian erőszakos halált halnak. Gondoljatok Krisztus első követőire, akik megtérnek pünköstkor. Szétszélednek a birodalomba, valamennyien ott maradnak Jeruzsálembe. És nem sokkal később, Saulról, a későbbi párról azt olvassuk, hogy a bosszútól lihegve keresi és kutatja a keresztényeket. Arról olvasunk, hogy mikor Pál elindul a missziói útjain, akkor városról városra jár, és követik őt a zsidók, és hangolnak ellene, és megkövezik, hajótörés szenved, megbotozzák. Hogyha az első századi kereszténység történetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a helyzet még súlyosbodik, hiszen már nem csak a zsidók üldözik őket. Néró halálra keresteti a keresztényeket, mert őket vádolja azzal, hogy felnyújtották Rómát. A század végéről, Domitianus és Diocletianus császárságának idejéből arról olvasunk, hogy birodalom szerte üldözik a keresztényeket. Kivégzik őket, római arénáiba elégetik őket, vadállatok elé vetik őket. De gondolhatunk későbbi századokra is, hogy mennyi szenvedést kellett Krisztus követőinek átélnie. De ne menjünk ilyen messzire, gondoljunk csak saját életünkre, a betegségeinkre, a fájdalmainkra, a szomorúságainkra, a küzdelmeinkre, arra, amikor kigúnyolnak bennünket, mert keresztények vagyunk. Amikor az Isten népének hátratételt kell szenvednie, mikor nem gyakorolhatja a vallását, amikor, ha kiderül, hogy keresztény, akkor bebörtönzik, vagy halálra ítélik és megölik. A világ számos helyén a mai napig. A keresztény élet nem könnyű élet. Sőt, mondhatjuk talán azt, hogy nehezebb élet, mint az árral együtt úszni. Sokszor van küzdelem és vihar. Próba, ahol talán még úgy is érezzük, hogy egyedül vagyunk a küzdelmeinkben. De az igének óriási vigasztalása az, hogy Jézus nem feledkezik meg az övéiről. Van egy lelkész barátom, aki a születésnaposokat mindig ezzel köszönti. Rólad ő meg nem feledkezik. Rólad Isten meg nem feledkezik. És óriási vigasztalás van ebben a mondatban, ahogy ebben a történetben Jézus közeledésében. Mert valójában Jézus az, aki közeledik a tanítványokhoz, mert nem feledkezik meg róluk. Ahogy ezt mondtam, április 8-a van a választás napja. Talán sokan vannak itt is olyanok, akik aggodalommal szemlélik a mai napok eseményeit. És aggódnak azon, hogy vajon holnap reggel mire ébredünk, vagy hova jutunk el éjfélig. Ki az, aki győzedelmeskedni fog, és ki az, aki vereséget szenved. Mi lesz a további útja ennek a nemzetnek? Ez az ige azonban óriási biztatás. Mert történjen bármi, jöjjön bármi, vagy folytatódjon bármi, mi abba kapaszkodhatunk, hogy rólad ő meg nem feledkezik. És lehet, hogy lesz nehéz, ahogy eddig is volt, lehet, hogy ezután is történnek tragédiák, lehet, hogy ugyanilyen küzdelmes lesz, és lehet, még küzdelmesebb lesz, de egyben megnyugodhatunk, hogy rólad ő meg nem feledkezik. És az ő kezéből senki és semmi ki nem ragadhat. És ő egészen közel jön az övéihez. Ismeri a nehézségeinket, a próbáinkat, a kísértéseinket. 2016. decemberében Lajos Mizsén egy igehirdetés sorozat volt Jelenések könyve alapján, annak is az első fejezetei alapján, ahol a kis-ázsiai gyülekezetekhez írt leveleket olvassuk. És minden levél így kezdődik. A gyülekezet angyalának írd meg, tudom a te dolgaidat. Nekünk egy olyan urunk van, aki tudja a dolgainkat. És rólunk ő meg nem feledkezik. Kell ennél nagyobb vigasztalás és bátorítás. Nem szeretném a tanítványokat megbélyegezni. De szegények ugyanolyan nyomorultak, mint amilyenek sokszor mi is vagyunk. Küzdenek egyedül. Felnéznek, és fel se ismerik Jézust először, hogy ő az, aki ott van mellettük. De olyan vigasztalás, hogy ő úgy jön, hogy bemutatkozik. Én vagyok, ne féljetek. És talán, hogyha a mindennapi küzdelmeinkből, a keserűségből, a szomorúságból, a betegségből vagy a gyásztól fel tudunk tekinteni, akkor hiszen mi is megláthatjuk őt, az Isten fiát mellettünk. Aki így szól, én vagyok, ne féljetek, ne féljetek. És aki hatalma van minden fölött, a természet fölött, az erők fölött, és hatalma van arra is, amivel befejeződik a történet, hogy mikor odaér a hajóhoz, egy szempillantás alatt elcsendesedik a vihar, és elérik a célt. Azt a célt, amit Jézus tűzött ki. Hiszem és vallom azt, hogy Krisztusra figyelve vele, érhető el az a cél, amit ő kijelölt a számunkra. Isten segítsen bennünket, hogy megerősödve a reménységben, hogy rólad ő meg nem feledkezik. Haladhassunk előre, sokszor talán küzdelmek között és fájdalmak között, tudva azt, hogy mi ahhoz az Úrhoz tartozunk, aki maga Isten, aki minden hatalom menjen és földön. Adja Isten, hogy ennek a bizonyosságával és ennek a reménységével élhessünk ma, amikor talán sok aggódás van a szívünkbe, de ne csak ma, hanem életünk minden idejében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenek előtt hadd áldjunk téged azért, a reménységért, hogy rólunk te meg nem feledkezel, mert ha mi hűtlenek vagyunk is, te hű maradsz, mert te önmagadat meg nem tagadhatod. Bocsáss meg azt, Urunk, hogy mi oly könnyen és oly gyorsan megfeledkezünk rólad. Bocsáss meg azt, hogyha közeledsz is hozzánk, mi oly sokszor egyedül érezzük magunkat a küzdelmeinkben, a próbáinkban, a nyomorúságainkban, a szenvedésünkben, a betegségeinkben, a gyászunkban, a kísértéseinkben, a nehézségeinkben. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy sokszor olyan nehéz felemelni a tekintetünket, rád nézni, és meglátni téged annak, aki valójában vagy, a mindenható Istennek, aki minden hatalom menjen és földön, akinek még a tenger és a természet erői is engedelmeskednek. Köszönjük, Urunk, hogy erősítesz bennünket igéddel reménységünkben, és köszönjük, Urunk, azt, hogyha beléd vetjük a bizalmunkat, akkor nem kell félnünk. Jöjjön bármilyen nehézség is az életünkbe, küzdelem, gyász vagy fájdalom. Urunk, hadd vigyük eléd most így különös képen is azokat a testvéreinket, akik nehézségeken mennek keresztül. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért. Te gyógyítsd és erősítsd őket. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak. Te adj nekik vigasztalást, békességet és reménységet. Add, hogy meglássanak téged, az Urat, akinek van hatalma élet és halál felett, ki azt mondja önmagáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Urunk, és könyörgünk ezért a gyülekezetért. Te légy a megtartója, és te légy az erősítője. Könyörgünk népünkért. Olyan szomorú látni azt a feszültséget, azt az ellenségeskedést, ami most övezi a társadalmunkat. Urunk, hadd legyünk mi a békesség követei, akkor, amikor minden zúg és morajlik. Urunk, és azért könyörgünk, hogy te könyörülj meg népünkön. Urunk, jogos lenne az ítéleted, és jogos lenne az is, hogy eltöröld a mi népünket bűnei miatt. Mégis azért könyörgünk, hogy légy megtartónk. Könyörgünk, Urunk, a választásokért. Bizonyára sokunknak a szíve aggodalommal, reménységgel és kétségekkel van tele. És hol az egyik, hol a másik az erősebb. Urunk, mindenek előtt azért könyörgünk, hogy ne a mi vágyainkat törzsd be, hanem legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, hogy ne érdekek győzedelmeskedjenek, hanem te. Urunk, könyörülj meg népünkön határon innen és határon túl. Tarts meg bennünket és vezess bennünket a te ismeretedre. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat. Légy és maradj velünk szereteteddel és kegyelmeddel. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy haladhatunk előre a gyülekezet életében és történetében. Hálát adunk a megválasztott lelkészért, és könyörgünk a Te áldásodért és vezetésedért, ahogy eddig is légy gyülekezetünk őriző pásztora, útmutatója a továbbiakban is. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézusnak tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Én vagyok, ne féljetek! És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.